Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket a Pszichoforjú Podcast adásában. Lélekerősítő ez a neve ennek az adásnak. Ebben az évadban a kapcsolatokról beszélgetünk, és ennek a mai adásnak a témája a szeretői kapcsolatok és a megcsalás lesz. Ezt az igencsak szenzitív témát fogjuk körüljárni Herendi Katával, a Pszichoforjú vezető szerkesztőjével. Szia, Kata!
Szia, Eszti! Sziasztok!
És Bibok Beával, a Pszichoforjú állandó szerzőjével, szexuálpszichológus párterapeutával nagyon sok szeretettel köszöntelek téged is, Bea, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást erre a mai alkalomra, és velünk tartasz.
Szia, Eszti, sziasztok, és köszönöm a meghívást, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos téma.
Rögtön neked is, nektek is szegezzük majd az első kérdést, illetve el is kezdhetjük ezt a mai adást, de mielőtt ezt megtennénk, nagyon röviden arra kérnénk titeket, hogyha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a podcast csatornánkra, vagy a YouTube csatornánkra, ahol figyelemmel kísérhetitek és követhetitek ezeket a lélekerősítő podcast adásokat, illetve hogyha tehetitek és szeretitek a Pszichoforjút, akkor több módon is tudtok minket támogatni. Van egy előfizetői programunk, a Pszichoforjú utitás, amelynek a részleteiről a pszichoforjú.hu/utitás oldalon olvashatok, illetve hogyha szeretnétek minél több tartalmat olvasni, hallani vagy látni tőlünk, akkor pedig a pszichoforjú.hu/támogatom oldalon tudtok ebben nekünk segíteni. Na, a szolgálati közlemény követően én át is adnám nektek a szót. Már az is egy érdekes kérdés, hogy ez a probléma, ez hol kezdődik, mi a magja, mi az a kérdés, amiről elsőre érdemes beszélgetni.
Bea, most így visszagondoltam, és amikor a legutóbb csatlakoztál hozzánk, akkor a játszmák témáját boncolgattuk, ugye különös tekintettel a párkapcsolatok színterére, és már akkor is megállapítottuk, hogy ez is egy olyan téma, amit a mi szokványos egyórás adásidőnknél jóval tovább lehetne még szállazgatni. És most, amikor a megcsalás téma kapcsán így gondolkodtam, hogy miről is beszélgessünk, hogy milyen szálon fusson végig ez az adás, akkor előkerestem az egyik korábbi cikkedet, amit írtál a Pszichoforjún a témában. Ugye lehet-e egyszerre két embert szeretni, a szeretői kapcsolatokról szóló cikked. És megakadt a szememben egy gondolaton, ami nekem annyira szép volt, és annyira kifejező, most fel is olvasom nektek. Azt írtad, hogy a megcsalás lehet egy párkapcsolati tünet, egy krízis. Olyan, mint betegség esetén a láz, ami megrázza a kapcsolatot, mert az már nem tud jól működni, változásra van szükség. És ahogy ezt a mondatodat olvastam, az jutott eszembe, hogy annyi mindent rejt ez a szó, hogy megcsalás, és annyi szerintem mindenkiben más emlékeket, érzéseket mozgat meg, hogy az lenne szerintem a legjobb, hogyha ott kezdenénk el, hogy egyáltalán mi számít megcsalásnak, hogyha megnéznénk egy kicsit, boncolgatnánk egy kicsit, hogy mi tekintünk annak.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem is tudom már, melyik diploma védésemkor megkérdezte az egyik tanár, hogy szerintem hogy a monogám kapcsolatoknak van-e jövője, és hogy állok a megcsaláshoz, meg hogy lehet ezt definiálni. És akkor én azt mondtam, amit most is nektek, hogy ez nagyon párkapcsolatfüggő. És én azt érzem, hogy amikor így két ember összekerül, akkor az elején nem definiálnak dolgokat, nem kötnek megállapodásokat, nincsenek keretek, nincsenek kimondott keretek, és lehet, hogy zajlanak beszélgetések erről, de nincs egy határozott állásfoglalás, hogy nekem személy szerint mit jelent a megcsalás. És két különböző ember találkozik, és mind a két ember másként definiálja a megcsalást. És ugye ez akkor domborodik ki, amikor történik valami, mondjuk egy Facebook Messenger, vagy valami online felületen egy flört, és meglátja a partner, a társ, mert nyitva marad a laptop, vagy nem tudom, belemegy a telefonba, vagy nem megy bele, nyilván ezekről is lehet beszélgetni, hogy jó ez, hogy kontrolláljuk a társunkat, és felbukkan egy erotikus chat, vagy egy évődés, vagy hogy mondjuk a társa bókol a másiknak, vagy szerelmet vall, és ő ezt megcsalásnak éli meg, és amikor ezt szóba hozza, akkor a társ azt mondja, hogy ne mondd már, hogy ez megcsalás, ez egy szórakozás, ez egy ártatlan dolog, nem történt semmi, ez nem megcsalás. És egészen eltérő módon gondolkodnak, ez kiderül. és az egyik egy nagyon nagy mélységet él meg, egy becsapottságot, úgy érzi, hogy reménytelen ez az egész, és temeti a kapcsolatot, a másik pedig úgy éli meg, hogy ez semmiség. És itt jön az a helyzet, hogy nem definiálták, hogy mi az a megcsalás. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy minden párkapcsolatban érdemes ezt elmondani egymásnak, hogy bizony én már azt megcsalásnak érzem, hogyha te csetelsz valakivel, vagy én csak azt érzem megcsalásnak, hogyha érzelmi kapcsolatba bonyolódsz. Tehát ez egy nagyon széles skála, mert van, aki még azt sem érzi megcsalásnak, ha valaki csak egy szexuális élmény kedvéért létesít egy külső kapcsolatot, hanem mondjuk csak egy érzelmi kötődés esetén érez megcsalást.
Uh-huh.
És hogy azért, mert ennyire különbözünk, ezért nem tudhatjuk, ha nem beszélünk róla, hogy kinek hol vannak a határai. Ezek nagyon fontos határkérdések. Egyébként ugye múltkor teáztam a rendelőmben, én reggel mindig egy teával indítok, és volt egy pár kliensem, akiknél előfordult egy megcsalás, és kaptam a hölgytől egy ilyen saját készítésű teakeveréket, és ahogy kinyitottam a teás fiókomat, ott volt egy szép papírzacskóban gyönyörű betűkkel ráírva, és azt olvastam, hogy hűtlenségre. De hogy ő azt írta a papírzacskóra, hogy hűlésre, és én így reggel azt olvastam, hogy hűtlenségre te a keverő.
Nem lenne rossz, ha egy teával meg lehetne oldani.
Na ez az, amit szoktuk hangsúlyozni, hogy ez nem így működik, hogy egy tea nem fogja megoldani az ilyen mélyen gyökerező lelki elakadásokat, de talán nem egy ilyen volumenű kérdés, de igen.
Igen, és hát ráadásul az ő kapcsolatukban is hűtlenség volt, és lehet, hogy így erre asszociáltam, és ezért olvastam, így nagyon érdekes volt, jót mosolyogtam. Úgyhogy nyilván ez egy ilyen nagyon-nagyon fájó, hát idézőjelben mondva élmény vagy tapasztalat a kapcsolatban, viszont a változás kétféle lehet. Ugye betegséges esetén a láz, vagy még lázosabb leszek, és még betegebb leszek, vagy meggyógyulok. Mindenképpen változás az kétféle lehet. Az egyik az, hogy együtt folytatjuk jobb minőségben, vagy a másik pedig, hogy külön folytatjuk. Ilyenkor ez a két alternatíva merül fel, és én azt szoktam mondani, hogy azért érdemes eljönni párterápiára, mert ez a terápiás folyamatban kiderül, hogy mire képes a pár, mi a szándék, van-e szándék egyáltalán a közös folytatásra.
De ne haragudj, hogy közbevágok, csak annyira motoszkált bennem rengeteg sok kérdés, de egy az nagyon előre tolakodott, és mielőtt elkanyarodnánk, én azt szeretném fülön csípni azt a témát, hogy mind a mellett, hogy szerintem tök fontos lenne, hogy majd a kommunikációról is beszéljünk, meg annak a hiányáról, meg hogy mennyire fontos tényező ebben a kérdéskörben ez a téma a kommunikáció, de hogy mi az, ami engem nagyon elkezdett érdekelni, hogy beszéltél ezekről a különbözőségekről, hogy mi múlik az, hogy valaki ezt mennyire kezeli lazán, vagy hogy mennyire nyomódik benála egy ilyen gomb, ami miatt sokkal-sokkal érzékenyebb lesz a témára, és adott esetben ő az, aki aztán majd a folyamatos féltékenykedésével belehajszolja a másikat abba, hogy aztán tényleg hűtlen legyen.
Igen, és nagyon jó a kérdés, mert hogy itt nagyon szépen fülöncsíphetőek, használom ezt a szót utánat, hogy fülöncsíphető a kötődési minták, ugyanis egy olyan kötődési minta, ami egy ilyen tágabb határrendszert hoz létre, tehát ez a majd lesz valahogy semmi sem számít, egy olyan szülői mintázat, ahol sok mindent el lehetett maszatolni, ne derüljön ki, egy kicsit passzív-agresszív eszköztár volt jellemző a családban. Ez a nem mondunk ki dolgokat, majd lesz valahogy, majd elszimul típusú gondolkodás. Az ilyen családokban nevelkedő emberek egy ilyen helyzetben is könnyen megengedik maguknak azt, hogy ne vállaljanak felelősséget, és nem csak a megcsalásért, vagy hogy én csináltam valamit, hanem egyáltalán a kapcsolatban az én érzelmi állapotomat nem kommunikálom, hogy én hogyan vagyok a párkapcsolatban, vannak a nehézségeim, milyen nehézségeim vannak, nem bírom elviselni, hogy nem kapok meg valamit, nehéz már tartanom magam a kapcsolatban, mert komoly hiányokkal küszködök. Tehát ott kezdődik, azt gondolom, egy felelősségvállás a párkapcsolatban, hogy erről tudunk és merünk beszélgetni. Most, hogy ez nem történik meg, ezek a hiányok nyilván felszínre kerülnek, és sebezhetővé tesznek minket, és belesodródhatunk egy szeretői kapcsolatba. Azok az emberek, akik viszont erősebben tudják képviselni a határaikat, mondjuk egy biztonságosan kötődő ember, az azt tudja, hogy én tudok közel kerülni, merek közel kerülni a másikhoz érzelmileg, és az a nagyon érdekes, hogy az érzelmi közelséget akkor tudjuk létrehozni igazán, ha merünk a nehézségekről beszélni. Tehát, hogy én el tudom mondani a sérülékenységemet, el tudom mondani a hiányaimat, a szükségleteimet a másiknak, és nem félek attól, hogy idézőjelben mondom most ezt, hogy megsértődik, vagy neheztelni fog, vagy csenddel büntet. Elvonul, kivonul, és nem szól hozzám, mert én visszajeleztem neki valami negatív dolgot. Tehát itt kezdődik a krízis a kapcsolatban, és ez a krízis manifesztálódik egy megcsalásban.
Igen, és amiről az előbb beszéltél, most szintén így a kommunikációhoz kapcsolódva, az nem tudom most így pontosan szétszerezni, de ha jól érzem, akkor az a megcsalt fél részéről a kommunikáció hiánya, de ahogy ezt előzetesen is, amikor beszéltünk erről a témáról, kicsit így vázlatoltunk, akkor említettünk, hogy a megcsaló fél is az utolsó utáni pillanatig vár azzal, hogy kommunikáljon arról, hogy neki mi a problémája a kapcsolattal, és ahogy te is fogalmaztál, nagyon sokszor a megcsalt fél az, aki utoljára tudja meg azt, hogy mi a problémája a másiknak a kapcsolattal, hogy akkor így tulajdonképpen ebben a történésben a kommunikáció hiányának a következményei manifesztálódnak, amikor megtörténik a megcsalás.
Hát igen, annyit tennék hozzá, hogy én az előbb arra gondoltam, hogy a megcsaló fél nem kommunikálja a szükségleteit, és ott vannak ezek a hiányok, és valahogy ettől válik sebezhetővé, de ez kölcsönösen nagyon fontos a kapcsolatban, hogy legyen egy ilyen folyamatos jelenlét, kommunikáció a kapcsolatról. Vannak párok, akik bevezetnek heti egy estét, hogy akkor beszélgetünk a párkapcsolatunkról. Hogy mi történt, hogyan érezzük magunkat, milyen sérelmeink vannak, beszéljünk róla. Mert ez az én felelősségem, hogy elmondjam, és a másik felelőssége, hogy ezzel kezdjem valamit. De ha ezek nem történnek meg, akkor elindul egy érzelmi távolodás is a párkapcsolatban, és nem csak a szexért fogok félrelépni, mert egy orbitális szexuális élményt szeretnék azzal a nagy mellőszőkével, mert éppen nagyon kívánatosnak látom, hanem érzelmi kapcsolatot is kereshetek kívül, ahol fel tudok oldódni. Tehát amikor egy távolság születik egy párkapcsolatban, akkor ott megnő az a szükséglet, hogy közel akarok valakihez kerülni, de a páromhoz nem tudok. Tehát, hogy több motivációja van egy megcsalásnak, ugye lehet egy szexuális élmény, mert nem kielégítő, vagy nem, tehát lehet kielégítő szexualitás esetén is létrejöhet egy megcsalás, de valami biztos, hogy van a kapcsolatban, ami oda vezeti a társat. Volt egy olyan esetem, ahol egy terapeutaként is azt láttam, hogy a hölgy így nagyon egyben van. Vannak érzelmei, jól kommunikálja, odaadó, nagyon-nagyon szeret a párjáért tenni, mindent maximálisan figyelemmel kísér, és ad, sokat ad a párjának, hogy mondjam, és aztán láthatóvá vált, hogy átment egy olyan határon, hogy a másik így fuldoklott a kapcsolatban. Tehát ő egy ilyen gondoskodó megmentő volt, és a párja nem kapott levegőt a kapcsolatban. Tehát ez a túl sok volt a hölgy, és túl sok jó volt a kapcsolatban. Nyilván így elkényelmesedett a párja, nem tudott autonóm lenni, nem tudta megélni a saját önállóságát, mert minden meg lett teremtve a kapcsolatban, és elment, nyitott egy külső kapcsolatot, és ott ő irányított, és megélhette azt az autonómiát, amit a kapcsolatban nem.
Az jutott nekem eszembe erről, egy kicsit ilyen, próbáltam így a tágabb perspektíváját megtalálni ennek a kérdésnek, és az jutott eszembe, hogy annyira törvényszerű, hogy úgy gondoljuk, hogy ahova befér két ember közé egy harmadikot, annak van tér, ugye ezt szoktuk is mondani, hogy hát ha nincs semmi probléma, akkor nem jönne, nem férne bele a képbe egy harmadik. És azon kezdtem el tűnődni, hogy vajon van-e olyan, hogy egy kapcsolatban tényleg minden rendben van, és mégis megjelenik egy harmadik fél, és megtörténik a hűtlenség vagy a megcsalás, vagy esetleg csak úgy tűnik, hogy minden rendben van, és valóban az van, amit te mondtál az előbb, Eszti, hogy csak történetesen én tudom meg utoljára, hogy ezzel kapcsolattal mindig problémák voltak.
Nagyon jó a kérdés, Kata. Van olyan, amikor így összeveszik az emberben a kapcsolati érdek és a saját érdek. Az érdek ez nem is túl jó szó, hanem inkább azt mondanám, hogy az én saját fejlődésem és a kapcsolat veszik össze. Ugyanis egy külső kapcsolatnak a létesítése az jelenthet egy kíváncsiságnak a kielégítését. Tehát, hogy milyen lennék egy másik kapcsolatban. Szeretem, amiben vagyok, jól érzem magam, jól tudunk együttműködni, van múltunk, látom a jövőt, de tartozom annyival magamnak, hogy mondjuk véletlenül megismerek valakit, aki nagyon szimpatikus, nagyon megmozgat bennem valamit, és elképzelem azt, hogy vajon velem ilyen életem lehetne. Én mindig úgy képzelem el az embert, mint egy sokoldalú prizma. Mindenfajta színű oldalunk van. Ha én a mostani párkapcsolatomban sárga oldalammal tudok kapcsolódni, és találkozom valakivel, akivel viszont a kék oldalammal tudok kapcsolódni, akkor kíváncsivá válhatok arra, hogy milyen lennék én abban a kapcsolatban, mit csinálnék másként, milyen lenne a személyiségem, hogyan tudok kapcsolódni ezzel az oldalammal, milyen belső élményeim vannak. Ugye ez egy belső utazás, ez egy önismeret, hogy egy új oldalamat ismerhetem meg. És azt gondolom, hogy igazán nagyon fájó ez a történet, de hogyha valakinek van egy olyan önreflexiója, hogy ezt érzi, vagy meg tudja fogalmazni, és mondjuk ezt el tudná mondani a társának, és tényleg van intimitás és meghittség ebben a kapcsolatban, akkor fel sem merülne a szakítás, hanem akkor lehetne arról beszélgetni, hogy ketten hogyan oldjuk ezt a helyzetet meg. Hogyan tudunk ketten ebben az időszakban meglenni, vagy jól lenni, vagy távolodjunk, vagy megmaradjunk, közeledjünk, megoszta ezeket az élményeit, vagy ne hozta meg az élményeit. Szóval, hogy ennek van egy ilyen óriási intimitás faktora, hogy én el tudom mondani a társamnak, hogy most én így tartozom magamnak annyival, hogy így megtapasztaljam magam egy másik kapcsolatban.
Nagyon szép szerintem ez a prizma hasonlat, amit használtál, és valahogy azt hiszem, hogy tényleg hasonlóan lehet gondolni az emberre. De valahogy az jutott eszembe, hogy én most bátor leszek, és kimondom, lányok, hogy ha prizmaként gondolunk magunkra, akik más-más oldalunkkal tudunk más-más emberekhez kapcsolódni, akkor igen, visszatérve a kiinduló pontodra, mennyire van még értelme vajon a monogám kapcsolatoknak, hogy nem lenne egyszerűbb a nyitott kapcsolatokat elkezdeni egy kicsit ebbe az irányba rugalmasabbá tenni az embereket, ezt a lehetőséget többször felvetni kapcsolatokban? Ti mit gondoltok erről? Tudom, hogy ez nem egy könnyű téma, de szerintem nagyon érdekes a kérdés.
Igen, és hagyj hozzak most be egy példát. Volt egy párom, akik azért jöttek, mert megpróbálták a nyitott kapcsolatot, és nagyon fájdalmassá vált. Én azt gondolom egyébként, hogy ezt biztos lehet jól csinálni, de nincs meg ez a kultúra ma, legalábbis akikkel én találkozom, ott nincs meg ez a kultúra, ugyanis végtelenül fájdalmas tud lenni, mert megállapodunk valamivel, hogy kinyitjuk a kapcsolatot. Itt nagyon fontosak ezek a megállapodások, hogy miben maradunk, hogy elmondja, ne mondja, tudjak róla, ne tudjak róla, kinek hol vannak a határai, mi fér bele, mit jelent a nyitott kapcsolat, hogy csak szex, vagy lehet érzelmi kapcsolat is, tehát, hogy ezekben is nagyon különbözőek vagyunk, és amikor két ember azt mondja, hogy nyissuk ki a kapcsolatot, akkor ezeket a megállapodásokat, szabályokat nevezzük így maximálisan illő és etikus betartani. És én azt tapasztalom, hogy ez ritkán sikerül. És olyankor az van a kapcsolatban, hogy én megengedtem, belementem, bizalmat szavaztam, és a másik becsap, és elvesztem a bizalmat, és nem tudom működtetni a nyitott kapcsolatot. Ez a pár, akiről szeretnék most egy pár szót ejteni, ők olyan konfliktust éltek meg, hogy miközben nagyon szerették egymást, felmerült a férfiben, hogy neki még élnie kellene, mert korán jött a komoly kapcsolat, és ő önmagának tartozik annyival, hogy jobban megismerje magát, és ő ezért szerette volna kinyitni a kapcsolatot, de mivel nagyon féltette a párját a fájdalmaktól, ezért volt, hogy nem mondott el dolgokat, viszont ezek kiderültek, nem mondott el éjszakákat, más partnerekkel együtt töltött éjszakákat, és amikor ez kiderült, akkor gyakorlatilag ennek a lehetősége meg is szűnt, hogy nyitott legyen a kapcsolat, tehát itt az maradt a kérdés, hogy együtt vagy külön. Már ez az alternatíva nem tudott érvényesülni, mert most nagyon becsapottnak és átvertnek érezte magát, holott a hölgy volt az, aki kilépett a komfortzónájából, mert neki ez nem volt komfortos helyzet. De hogy így bizalmat szavazott ennek. Szóval én azt gondolom egyébként, hogy annyira gyors a világunk, hogy biztos, hogy van létjogosultsága a nyitott kapcsolatoknak, de két olyan ember tudja ezt jól működtetni, akik megfelelő keretrendszert tudnak létrehozni, és ehhez a keretrendszerhez tudják magukat tartani, mert egyébként végtelenül fájdalmas tud lenni egy nyitott kapcsolat.
De te láttál olyat, akik ezt képesek voltak működtetni? Mert hogy nekem meg pont ez a benyomásom, de nyilván itt az én szavam nem mérvadó, mert hogy én nem pszichológus vagyok, pláne nem párterapeuta, de hogy az én benyomásom, meg ilyen, nem tudom, számomra rendelkezésre álló információk alapján, nekem az az érzésem, hogy ez egy kicsit olyan inkább, mint egy ilyen átmeneti állapot, ami valahova vagy viszi ezt a kapcsolatot, vagy jó, vagy rossz irányba, vagy a végéhez, vagy ahhoz, hogy visszatérjen bele valami, ami hiányzik, de hogy én érzetre azt mondanám, hogy ez egy ilyen átmenet, amikor kiszellőzteted a szobát, és ott is kinyitod az ajtót, meg az ablakot, és akkor nem tudom, és hogy itt is egy kicsit így valami frissességet várnak a felekettől a változtatástól, de hogy az, hogy ez így maradjon, és állandósuljon, számomra ez nehezen elképzelhető. De nem tudom, ezért kérdezem, hogy te láttál olyat, akik ezt hosszú távon és folyamatosan tudták és képesek voltak működtetni, hogy ez lehetséges?
Ugye hozzám a problémás esetek jönnek, tehát...
Jogos, igen.
Jönnek el azért, hogy fantasztikusan tudjuk működtetni a nyitott kapcsolatot.
Erről nem gondoltam.
De azt tudom, hogyha tényleg mind a ketten hosszú távon nyitott kapcsolatban szeretnének élni, ugye akkor mondjuk ezt, hogy ez egy poliámor kapcsolat, amiben megint ilyen nagyon fontos szabályok vannak. Én egyszer beszéltem egy kolléganővel, aki poliámor kapcsolatban él, és volt egy nagyon velős mondata, azt mondta, hogy hát egyrészt nagyon-nagyon komoly szabályok, határkijelölések fontosak ehhez, és azt mondta még, hogy tudod be, ennek az életformának is megvan a maga nehézsége, egészen más nehézségek vannak, mint a monogám kapcsolatoknak. Egy folyamatos, velőig hatoló féltékenység rengi át a kapcsolatokat. Úgyhogy valahogy ezzel együtt kell megtanulni élni, mert ha én szeretek valamit, és érzelmileg közel vagyunk, és érzelmi kapcsolatban élünk, akkor én nem nagyon tudom azt elképzelni egyébként, hogy ne fájjon. Az, hogy kinek milyen a fájdalom tűrő küszöbe, az eltérő. De ott van egy fájdalom, hogy nem engem választ, hogy elmegy, hogy nem vagyok elég neki, hogy nem tudom megadni, amire szüksége van. Szóval önmarcangolás is lehet ebben.
Az az sem bocs, hogy szabadba vágok, hogy ez még egy ilyen stabil érzelmi háttérrel, biztos kötődéssel is egy kőkemény feladat lehet egy ilyen helyzetet elfogadni. Hát még, hogyha valaki nem biztonságosan, vagy bizonytalanul kötődik, és benyomkod rajta különböző gombokat egy ilyen helyzet, akkor ez, én úgy képzelem, hogy ez még nagyobb kínlódást, meg szenvedést okozhat.
Igen, és szerintem ez személyiségfüggő is, mert biztos, hogy vannak emberek, biztos lehet ezt nagyon kultúráltan csinálni, és biztos vagyok benne, hogy van, akinek ez sikerül, de valószínű, hogy nem mindenki alkalmas erre, és nem minden párkapcsolat alkalmas erre. Párkapcsolat egy rendszer, az egy egység, a párkapcsolat, és azt két ember hozza létre, és hogy nem biztos, hogy minden párkapcsolat alkalmas erre.
Én azt hiszem, hogy ezt így lehet a legjobban összefoglalni, ahogy most mondtad, hogy nem mindenki alkalmas rá. Lehet, hogy van, amikor működik. Én sem láttam még rá példát, megvallom nektek. Olyat már láttam, ahol az egyik fél részéről nagyon erőteljes volt az erre való törekvés, a másik viszont annál jobban sérült tőle, mert ő nem állt erre készen érzelmileg. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon szomorú helyzetekhez vezethet.
Nagyon szívesen összehasonlítanám, tehát, hogy egy szeretői kapcsolatot, meg egy nyitott kapcsolatot, ugyanis egy óriási dologban különbözik a kettő. Egyrészt az, hogy ez legális, a nyitott kapcsolat, és a lojalitás szempontjából, tehát egy szeretői kapcsolatban az történik, hogy létesítek egy titkos kapcsolatot, a szeretőm mindent tud rólam, a párkapcsolatról, a feleségemről, férjemről, társamról, páromról, a szexualitást, a szexuális szokásoktól kezdve az időbeosztásig, a természetéről, a személyiségéről, szokásairól, nyilván leginkább arról, hogy mit nem szeret a társ benne, és mi is vezet egy szeretői kapcsolathoz, tehát a megcsaló fél a lojalitását áthelyezi a szeretőhöz, és a feleség mit sem tud az egészről, akihez egyébként a párkapcsolatban elvileg lojális. Ugye, amikor fontos egy szeretői kapcsolat, akkor az történik, hogy a szeretőhöz lesz lojális az illető, és na, amikor dönteni kell, akkor tulajdonképpen, hogy a szeretőt választom, vagy a feleségemet, vagy a férjemet, vagy a hosszú párkapcsolatomat, akkor arról kell dönteni, hogy ezek után kihez leszek lojális. Mert átmenetileg áthelyeztem ezt a hűséget, ezt a lojalitást. Elmondom a szeretőmnek, hogy édesem, 5 óra után ne hívjál, mert akkor már otthon vagyok, hétvégén ne hívjál, karácsonykor a feleségemmel és a családommal leszek, ne keress, nem fogom fölvenni a telefont, egyébként pedig nagyon szeretlek. Tehát, hogy egyébként megosztik a lojalitás, olyan szempontból van a szerető felé a lojalitás, hogy a szeretőről semmit nem tud a feleség. Viszont, ha a biztonságot meg akarja tartani, a biztonságos kapcsolatát, akkor nyilván megosztja magát a két fél között, és akkor jönnek ezek a szabályok, hogy mikor találkozhatunk, mikor hívhatsz, mikor nem, ne is álmodja karácsonyról, nem fogunk tudni együtt elmenni nyaralni, visszamondom a közös hétvégét a szeretőmnek, mert otthon helyzet van, megbetegedett a gyerek, a feleségem eltörte a lábát, otthon kell maradnom. De az a nagyon sportszerűten ebben a történetben, hogy a feleség nem, hogy nem ismeri a szeretővel a szexuális szokásokat, de még a lényéről sem tud. És a nyitott kapcsolatban viszont mindenki tud mindenkiről. Tehát az eredeti társ is, akivel megnyitották a kapcsolatot, meg az is, akivel eltöltök 1-2-3-4-5-6 éjszakát. Tehát ilyen szempontból ez kiegyenlítettebb és etikusabb.
Viszont több benne a fájdalom bizonyos szempontban.
A fájdalomról jutott eszembe, hogy a megcsalt felektől szerintem nagyon sokszor hallani azt, hogy különösen fájdalmas vonása ennek az egész hűtlenség történetnek, hogy a másik másmilyennek lát engem, mint amilyennek én gondolom, hogy lát, illetve mint amit ő eddig mondott, hogy lát. Hogy ezek szerint lát engem valahol annyira rossznak, vagy annyira kevésnek, vagy annyira nem elég jónak, hogy ezt az arcomat valaki másnak lefesti, és nekem a fölött nincsen többé kontrollom. Ezt tudjátok, sokszor vissza szokott térni, még akár a szeretők is szokták mondani, hogy ja, hát persze, hogy megcsalja, mert hát az a párja az olyan, hogy az nem foglalkozik vele, meg otthon neki nincsen szava, hogy hát persze, hogy hozzám jön, amikor otthon úgy bánik vele a társa. És hogy aztán sokszor jön az a valóság, hogy ja, hogy valójában nem olyan fekete az ördög, mint ami ennek a megcsaló fél lefestette, csak ugye ezt a képet rajzolja ki róla.
Sajnálhatja magát nagyon sokszor, eltúloz dolgokat, csak hogy kapjon egy kis megértést, empátiát a szeretőtől. Azt gondolom, hogy amiről az előbb beszéltünk, hogy ezt úgy lehetne nagyon, hát nem jó szó ez a szerethetően csinálni, hogy amikor kialakul egy vonzalom valaki felé, érzem, hogy elkezdek valakihez vonzódni, akkor hazamennék, és azt mondanám a páromnak, hogy figyelj, ez van, nem kerestem ezt a lehetőséget, érzek valamifajta vonzalmat, és szeretném, hogy tudnád, hogy most én így érzem magam, és ebben a helyzetben vagyok. És akkor ez azért nagyon kiegyenlített helyzet, mert eldöntheti a társ, vagy közösen együtt, hogy ebben a helyzetben az ő kapcsolatuknak mi lenne a jó megoldása. Tüneteljünk, párterápiára menjünk, próbáljunk ebből fejlődni, szakítsunk, de nincsen becsapottság, tehát a bizalom az nem sérül, hanem megőrizzük az egymásba vetett bizalmat, és innen nagyon szépen lehet építkezni. Ugye a megcsalásban az a legnagyobb fájdalom, hogy titkos, és hogy amikor ez kiderül, megtudom, meglátom, elcsípek egy telefonbeszélgetést, akkor jön a következő nagyon nehéz fázis, hogy képes-e a megcsaló fél ezt kitenni az asztalra, hogy mi történt. Nagyon sokszor tapasztalom, hogy egy nagyon rossz módszert választanak, mégpedig azt, hogy mondok valamit, csöpögtetek, hogy hát a régi osztálytársam volt, hát semmi nem történt, tehát hogy megittunk egy kávét, egy kicsit beszélgettünk. Aztán legközelebb már többször együtt is ebédeltek, aztán legközelebb már együtt töltöttek egy wellness hétvégét, mikor a társ azt hitte, hogy ő valami konferencián van, és több lépcsőben és több részletben derül ki a valódi igazság. Ez mindig ejt egyet a társon, mindig okoz egy nagyon nagy mértékű fájdalmat, és utána megnyugszik a társ, és utána jön a következő adag információ. És amikor végül minden már elvileg kiderült, a megcsaló fél elmondott mindent, akkor sajnos nagyon gyakori jelenség, hogy a megcsalt fél nem tudja elhinni, hogy itt a vége, tehát hogy mindent elmondott. És valóban mindent tud már. Tehát ez a mi jön még, mikor dől ki a csontváz a szekrényből, biztos, hogy csak akkor kezdődött, nem lehet, hogy már 2 éve zajlott a dolog. Biztos, hogy csak ennyiszer szeretkeztetek? Biztos, hogy itt és itt, amikor te elmentél itthonról, nem vele voltál? És egy olyan alapbizalom és biztonság sérül a kapcsolatban, amit végtelenül nehéz és hosszú munka visszaállítani, nem lehetetlen, és ha két ember motivált, akkor általában a párterápián ezen van a hangsúly, illetve azt, hogy mi volt a párkapcsolatban, ami ide vezetett esetleg, ha volt ilyen. Tehát ennek a feldolgozása, a bizalomnak az újraépítése, az egy elég markáns része a párterápiáknak.
Nagyon fontosnak tartanám, hogy jelentsünk szót a szerető szerepéről is, mert hogy eddig ugye beszélgettünk, ez egy háromszög, ahol leginkább a megcsalóról és a megcsalt személyről beszélgettünk, de hogy van egy nagyon fontos harmadik szereplő is, ez pedig a szerető, és hogy ez tényleg nagyon sokszor egy szerep, ami magában hordoz még nagyon fontos, tanulságos, és azt gondolom, hogy hasznos információkat, hogy mi az oka annak, hogyha valaki ezt a szerepet választja folyamatosan és sorozatosan az életében. Úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha erről is tudnánk beszélni, de hogyha ennek úgy érzitek, hogy még nem jött el az ideje, akkor még feldobnék egy olyat, hogy megragadta a figyelmemet, meg ez tényleg nagyon megkapó és érzékletes hasonlat, ez a sokoldalú színes prizma, amit mondtál be, és nekem az jutott eszembe, hogy amikor így megtörténik a baj, az kicsit olyan, mintha nem is feltétlenül elforog ez a prizma egy másik színre, legalábbis így gondolati síkon, hanem hogy mintha elkezdenének a színek halványodni. Hogy egy kicsit úgy megkopik, mert nem olyan érdekes, nem olyan színes, nem olyan kívánatos, nem olyan új. És hogy gyakran merül fel kérdésként, hogy mi történik akkor, hogyha azt az embert, akit régebben, akiért megőrültem, akit színesnek láttam, érdekesnek is kívántam, nem tudom, naponta többször, őt már nem ilyennek látom, hanem más látok izgalmasnak, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ne jussunk el erre a pontra, hogy ne tűnjenek el a színek a kapcsolatból, és hogy itt olyan gondolatokra gondolok, vagy olyan tanácsokra gondolok, amik túlmutatnak azon, hogy nem tudom, ne hordjál otthon mackónadrágot, mert hogy azt szerintem ennél összetettebb kérdésről van szó.
Nagyon jó a kérdés. Szerintem nem beszéltünk a szexualitásról, de hogy azért ez egy markáns pillére a párkapcsolatoknak, és nyilván az egyik olyan felület, ahol mondjuk úgy karban kell tartani a kapcsolatot, tehát hogy a szex nincs magától, a szexuális izgalom, változatosság sincs magától, tehát hogy ezért érdemes tenni, és ehhez pedig kommunikálnia kell a két párnak, tehát hogy el kell mondani, hogy van egy ilyen fantáziám, de jó lenne bevezetni. De ezen túl a megszokottság, meg az, hogy már minden porcikáját ismerjük, minden gondolatát, szófordulatát a másiknak, ez olyan, mint amikor az ember vásárol egy bútort, és a bútorral együtt él, és egy idő után már nem gyönyörködik benne. Tehát, hogy így észre sem veszi. Volt nekem egy nagyon markáns élményem, én ezt szoktam mesélni a klienseimnek, együtt indultunk el a párommal itthonról, és valahogy én tovább mentem tömegközlekedéssel egy autóbuszon, mert mentem valami képzésre, és nem a rendelőmbe mentem, és leszállt a párom a Hősök terénél, én pedig fönnmaradtam a buszon, és láttam a tömeget a buszról, és egyszer csak megláttam egy pasit, aki ilyen végtelenül szimpatikus volt. Úgy oda vonzotta a tekintetemet, és képzeljétek el, ez a párom volt. De nagyon, nagyon megdöbbentő élmény volt, mert teljesen úgy definiálta az agyam, mint egy idegen férfit, és megláttam ugyanazokat a vonzó dolgokat, amiket a legelső találkozásunkkor. Én nagyon szeretem a járását, és hogy így ugyanúgy vonzott, és annyira hatással rá kerültem, hogy odarohantam a sofőrhöz, hogy most azonnal a piros lámpánál álljon meg, mert le kell szállnom. Most mondta, hogy nem tud, de mondom, de le kell szállnom, mert ott megy a párom, és hogy oda kell hozzá mennem. És már így potyogtak a könnyeim, hát nem állt, nem nyitotta ki az ajtót, állt a piros lámpánál, úgyhogy kénytelen voltam írásban, egy SMS-ben, vagy nem tudom a más felületen, de gyorsan leírni a páromnak, hogy annyira megérintett az a felismerés, hogy megláttam őt, mint egy idegent, és hogy ugyanúgy vonzottam hozzá, mint amikor megismerkedtünk, és ez nagyon megnyugtató is volt. Na, ezzel csak azt akarom mondani, hogy nagyon fontosak azok a helyzetek egy párkapcsolatban, amikor egy kicsit így távolabbról látjuk a másikat. Tehát, hogy új helyzetekben, új szituációkban egy más arcát, más oldalát látunk meg, amit lehet, hogy már az ismerkedés óta nem, vagy még egyáltalán nem láttunk. Tehát amikor így engedjük kipróbálnia önmagát egy sportversenyen, amikor mi csak szurkolunk a nézőtérről, vagy egy prezentációját megnézni, vagy meglesni, amikor nem tudom, egy hangszeren éppen tanul egy zenedarabot, tehát hogy új helyzetekben szemlélni őt, ez szerintem nagyon sokat jelent egy párkapcsolatban. Meg az, hogy legyen köztünk néha távolság, hogy nem mindig összesülve létezzünk, hanem legyen mindkettőnknek meg az autonómiája, mert akkor tudjuk őt egy tőlünk saját magunktól független emberként definiálni, akibe újra és újra bele lehet szeretni.
Ehhez hadd mondjak egy nagyon szép mondatot, ami szerintem itt tényleg egy mondatban összefoglalja, és nekem is a, hát nem, kicsit érintett meg, amikor ezt hallottam, ez most ilyen nagyon személyes, de megosztam veletek, mert nagyon ide kapcsolódik, úgy hangzott, hogy olyan jó, hogy kicsit messzebb vagy, így jobban látlak.
Hmm.
És szerintem ez annyira szép, hogy főleg most ebben az időszakban, amikor a karantén alatt így nagyon össze voltunk zárva, és szerintem nagyon sokan voltak, akik ebben tényleg így úgy igazán összekapaszkodtak. És biztos vagyok benne, hogy persze volt sok konfliktus, de biztos vagyok abban is, hogy nagyon sokan egy ilyen boldog szimbiózisban léteztek ebben az egészben, de hogy nagyon-nagyon közel voltunk. És hogy szerintem ez annyira a szép, hogy jó, hogy egy picit most messze vagy, mert így jobban látlak.
Abban tudnék kapcsolódni, hogy és az történik a szeretővel, hogy messze van. A szerető messze van, és fantáziálok róla. És minden bizonytalan. Mikor találkozunk, meddig tart, lebukunk-e, kiderül-e a dolog, meddig folytatódik, mi lesz a kapcsolat sorsa, hogy messze van, tehát van egy olyan tér, ahol lehet róla fantáziálni. Na most a fantáziánkban nem azt fantáziáljuk, hogy reggel büdös a szája, hanem hogy fantasztikus, hogy nagyszerű, hogy csodálatos, hogy ő a tökéletes, minden mindig nagyszerű, és ugye a társunkkal pedig közel vagyunk. A társunk adja a biztonságot, a szerető adja a szenvedélyt. Na most a biztonságot ahhoz szoktam hasonlítani, hogy mint amikor tizedszer elmész Lidódi jelzolóba ugyanabba az apartmanba, ismered a sarki gíroszost, ismered az étteremben az asztalterítőt, a pincért, a napszemüvegárust és magát a tengerpartot, nagy csalódást nem fog érni, kiszámítható az egész, de sok meglepetést nem fog érni téged. Tehát egy ilyen biztonságos körülmény. A szexuális szenvedély pedig az, hogy elmegyek hátizsákkal távol-keletre 5 hétre, tudom, mikor megy a gép, és mikor fogok visszajönni, és majd lesz valahogy, van egy nagyvonalú úti tervem, de ez egész titokzatos, rejtélyes meglepetésekkel teli, kiszámíthatatlan, na ez a szexuális szenvedély. Ugye ezt a kettőt jó lenne létrehozni a kapcsolatban egymás mellett. Na de amikor ez egyik nagyon biztonságossá válik, akkor ez a szenvedélyfaktor, az létre tud jönni egy szeretői kapcsolatban, mert hát messze van, titokzatos, bizonytalan, semmit nem tudunk, lebukunk, nem bukunk le, fog ezt tovább tartani, meddig tart, mi lesz a sorsa, mi lesz holnap, nem tudjuk. Ugye ez a távolság szüli ezt a fajta bizonytalanságot. Ezért fontos, hogy a párkapcsolatunkban tudjunk távolságot teremteni, és tudjunk autonómak lenni, mert akkor van egy olyan bizonytalansági faktor a kapcsolatban, hogy igen, nagyon szeretjük egymást, de minden nap döntünk amellett, hogy benne maradunk a párkapcsolatban, tehát nem evidens. Tehát nincs ez a haláli nagy biztonság, hogy nem kell melózni a párkapcsolatért, mert ez úgy is megvan, meg együtt fogunk megöregedni. Nem tudom, hogy értitek-e, amit mondok.
Igen, abszolút.
Szóval, hogy a szerető azért vonzó, mert messze van, mert plátói, tehát nagyon sok a plátói faktor benne.
A plátói szerelem kapcsán olvastam most pont azt, hogy abban meg az a nagyon érdekes, hogy ezt egy kapcsolaton belül is meg lehet élni. Tehát, hogy ott van a klasszikus értelemben vett reménytelen szerelem, amikor így biztonságosabbnak tűnik az, hogy egyedül vagyok, mert hogy akkor így csupa jó érzést élek meg a másikkal kapcsolatban, csak éppen nem kapcsolódunk, vagy nem ismerem meg őt, meg azt, hogy milyen. Az volt ebben a cikkben, hogy a plátói szerelmet, ezt a reménytelen szerelmet, ezt meg lehet élni kapcsolaton belül is, de hogy akkor sehol sincs kapcsolódás. Tehát, hogy nem kapcsolódom érzelmileg ahhoz sem, aki mellett vagyok, miközben vágyakozom arra, akivel meg nem vagyok. Hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon kapcsolat nélküli állapot, miközben tulajdonképpen egy ilyen szeretői viszonyban vagy benne, ami azt feltételezni, hogy pont, hogy túl sok emberhez kapcsolódsz. Hogy ez mennyire jellemző, hogy ez egy ilyen nem találom itt sem, vannak problémáim a kapcsolódással, a kötődéssel, és akkor elkezdem máshol keresni, de igaziból ott se találom, mert mindenhonnan ezt a csodálatos, idilli szerelmet várom.
Hogy kapcsolódjak ehhez, Eszti, úgy, hogy az előbb szóba került a szeret, hogy beszéljünk a szerető státuszáról, és ugye a szerető életében sincs kapcsolat egyáltalán, és ez a plátóiság van nagy mértékben jelen. Ott ugye egy plátóiság. Most ha van egy üres alapkapcsolat, amiben nincsen kötődés, meg nincsen semmi, és emellett van nekem egy plátói, szeretői kapcsolatom, akkor ez mindig nagy kérdés, hogy mi van abban a kapcsolatban, ami miatt én ott maradok, és miért nem élem meg a szerelmet valójában. A plátóiság azért ez egy ilyen kamaszkori attitűd, tehát ezt kell tudni, hogyha ha valaki nagyon sokszor kapja magát azon, hogy hát én 14 évesen az olasz foci válogatott Rossiába voltam szerelmes, és az emeletes ágy alsó felén aludtam, és felragasztottam egy ilyen képet, ahol nem látszott semmi, csak 11 sötét hajú férfi, és az egyik volt a Rossi, ezt bekarikáztam, és szerelmes voltam belé. És mindent elképzeltem, hogy én Olaszországba leszek a felesége. És minden szépet és jót oda képzeltem. Tehát ez egy kamaszkori attitűd, amikor még nem vagyunk képesek valós érzelmi kapcsolatot létrehozni, de már megjelennek az érzelmi szükségleteink, és még szexuális kapcsolatra sem vagyunk képesek, és erre a korszakra jellemző a plátóiság. De ugye a plátóiság azért nagyon szép és vonzó, mert egy álomvilág, egy idilli, nagyon idealizált kép. Itt kapcsolódnék a szeretőhöz, hogy akik rendszeresen szeretői kapcsolatba bonyolódnak, ott egy olyan kötődést találunk általában a háttérben, hogy mondjuk nem vált le a szülőről, nem vált le az anyukáról, vagy a szülőkről, vagy az apukáról, és a lojalitás ott van. Tehát az első számú kötelék az az eredeti családjához köti, és általában nem engedi ez a kötelék azt, hogy egy teljes értékű kapcsolatot hozzon létre, és elköteleződjön egy más irányba. Nagyon sokszor ilyenkor olyan partnereket választanak teljesen tudattalanul, hogy külföldön él, tehát online kapcsolatokat tudunk ápolni, hát nagyon nem kell elköteleződni, vagy kifejezetten ez a szeretői státuszba való belekeveredés. És ugye amikor már két-három ilyen kapcsolatba belekerülnek, akkor eljönnek, és aztán amikor a családdal foglalkozunk, akkor azért nagyon szépen lehet azt látni, hogy ja, hát nem nagyon vált le, és van ott a családban egy nagyon erős függő kapcsolat. Tehát a családban még gyermeki státuszban van, de kora szerint már felnőtt nő, de nem képes megélni azt a felelősségvállalást, hogy én elkezdem építeni a párkapcsolatomat, elköteleződöm és alapítok egy családot, hanem otthon is vagyok egy kicsit érzelmileg, a biztonság ott van, és közben a felnőtt énem az megéri a szexualitást a szeretői kapcsolatban. És itt hangsúlyozom, hogy arról beszélek, hogy ez sorozatosan előfordul. Akkor ezen érdemes dolgozni. Ha felvállalom azt a felnőtt kapcsolatot, az egy felelősségvállalás. Tehát, hogyha fel tudok érzelmileg ahhoz nőni, hogy elhagyom az eredeti családom biztonságos fészkét, állok egyedül a világban, felnőtt emberként, és felvállalom az elköteleződött kapcsolatot. Ez a felnőtt érzelmi jelenlét. Amikor gyerek is vagyok, meg egy kicsit felnőtt is akarok lenni, akkor vannak ezek a sevelet-se nélkület kapcsolatok, amiben én vagyok tulajdonképpen az a fél, aki bizonyos előnyöket élvez, viszont nagyon sérülékeny ez a pozíció, mert hosszú távon, tehát nagyon sokszor hallom azt, hogy hát én nem akarom otthagyni a feleségemet, meg a családomat, én csak egy szeretői kapcsolatot akarok, mondja a megcsaló fél, és egy idő után a szerető ebbe belefárad, és elkezd kötődni. És amikor elkezd kötődni, itt történik meg az a probléma, hogy többet szeretne, teljesebb kapcsolatot szeretne, de hogy a megcsaló fél meg erre nem hajlandó. Ő nem akar eljönni az otthoni anyagi biztonságból és felépített életből, és ilyenkor van a konfliktus. És a másik, ami gyakran látok, hogy ha véletlenül mégiscsak a szeretőt választja a megcsaló fél, akkor sokszor tapasztalja azt meg, hogy ja, hát minden nap együtt lenni vele, meg konfrontálódni konfliktusokkal, élni az életet a szeretőmmel, az már nem az az idilli dolog, mint amikor néha találkozgattunk. Tehát nagyon sokszor érzem, hogy az alapkapcsolat ad egy biztonságot, és erre épül a szeretői kapcsolat, egy kicsit olyan, mint a lián, amikor felkúszik a fára, és a lián életéhez kell a fa. És ha kivesszük az alapkapcsolatot, megszűnik, akkor nem tud életben maradni a szeretői kapcsolat. Mert fő kapcsolatként nincs meg az az energia, erő, hogy fő kapcsolatként tudjon működni.
Lányok, én úgy érzem, hogy ez is egy olyan téma, amit még hosszan-hosszan tudnánk. Igazából tulajdonképpen akár folytathatnánk is ezt valamikor egy másik adásban, hogyha a kedves hallgatóinkat is érdekelni, akkor jelezzétek nekünk kommentben, szerintem mi beszélgetnénk még tovább szívesen. Viszont lassan közeledünk az adásidőnk végéhez, és van még egy téma, amit szerintem mindenképpen érdemes lenne érintenünk. Én nemrég hallgattam most egy beszélgetést Janice Abrams Springgel. Ő egy terapeuta, akinek a hűtlenség és a megcsalás a fő területe, és ilyen eszméletlen példányszámokban kelnek el a témában a könyvei. És ő fogalmazott úgy egy vele készült interjúban, hogy a megcsalás az tulajdonképpen ugyanúgy egy trauma, mint akár egy háború, egy katasztrófa, vagy egy szexuális erőszak, ahol a megcsalt fél traumatizálódik. És a legnagyobb feladata annak érdekében, hogy ebből a traumából felépülhessen, és hogy létrejöhessen a poszttraumás növekedés, az az, hogy újra kell definiálni a saját magát. Hiszen nem önmagának az a verziója már, amit addig a kapcsolat a tükrében megélt, hanem újra fel kell tennie azokat a fontos kérdéseket az identitásával kapcsolatban, hogy tulajdonképpen ki is ő ennek a megcsalásnak, ennek a traumának a fényében. És ez szerintem egy nagyon érdekes szemszög, mindenképpen belefoglalja, hogy mennyire nehéz ez a tapasztalat, és hogy milyen fájdalmon megy keresztül egy megcsalt fél. És Eszter Perelnek, neki volt egy TED előadása, egy másik gondolatát kapcsolta össze a fejemben. Ő viszont azt mondta, hogy a kapcsolat akkor tud szerinte egy megcsalás után újra egész lenni, hogyha a megcsaló félnek sikerül valahogy úgy megtartania a kapcsolat képét a megcsalt félben, hogy a megcsalt fél elhiszi, hogy nem ő volt a hibás, és nem ő rontotta el valamit. És olyan érdekes szerintem ennek a kettőnek a párhuzama. Nem, mit gondoltok erről, hogy létrejöhet ez mindkettő együtt, vagy tényleg ez a gyógyulás útja, a trauma utáni növekedés útja?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy legyen egy önreflexió, hogy én mit csináltam rosszul, mert benne van a kapcsolati dinamikában, nyilván ketten hozzuk létre, és ez lehet arra gyógyír, mert ugye az a trauma, hogy én úgy, ahogy voltam, nem feleltem meg. Tehát az a kép, amit én magamról őriztem, az ezek szerint nem volt elég jó. És Eszter Perel sorai pedig azt juttatják eszembe, hogy miközben a megcsalt fél egy ilyen állapotban van, őrült fontos, hogy a megcsaló elismerje az ő saját felelősségét, és ilyenkor arról szoktunk beszélgetni a párokkal, hogy mert hogy végül is a megcsaló fél lépi meg, és ő nem mondja el, és nem avatja be a társát, tehát nyilván ő okozza ezt a traumát a megcsalt félnek, és hogy hogyan lehet jóvá tenni, hogy van-e valami olyan dolog a jóvátétel, ami segíti a megbocsájtást. Egy olyan energia, hogy ő elismeri a felelősségét ebben, és már mint a megcsaló, és hogy ebben így partnerek vagyunk, és együtt vagyunk ebben a helyzetben. Ez a jóvátétel, ez ennek az elismerése szerintem. Ez mindig nagyon sokat szokott jelenteni a megcsalt félnek, hogy megbeszélik, hogy nem tudom, most nem ilyen tárgyi dolgokat szeretnék, de hogy egy közös élmény, ami egy rituálé, egy közösen ki talált rituálé keretén belül annak a fájdalomnak az elismerése, amit okozott a megcsalt fél.
Igen, értem. Csak hogy a Kata kérdésére is reflektálva, meg arra is, amit te mondtál az előbb, bennem az kezdett elmotoszkálni, hogy oké, ezt értem, hogy mekkora nagy felelőssége van a megcsalónak, de hogy mi van azzal a mondattal, egyáltalán mi van a megcsalt félnek a felelősségével, van-e neki ilyenje, mert hogy ugye gyakran hangzik el ezekben a helyzetekben az a mondat, hogy jó, de hogy azért ez két emberem múlik, ez ebben a kérdéskörben egy állandóan visszatérő mondat, és hogy én most, amit mondtok, az alapján azt hallom ki, hogy itt csak és kizárólag a megcsalónak van felelőssége. Ez így van?
Szerintem igen. Bocs, hogy ezt így rögtön leütöm be, ne haragudj, már is befogom, de hogy nyilvánvaló az, hogy mindannyian követhetünk el hibákat a kapcsolatban, akár nem tudom, kommunikáció terén, vagy nyugodtan zongorázzátok végig ezt a listát, de én nem hiszem, hogy ezek közül bármi olyan hiba van, ami feljogosítana arra, hogy a másik megcsaljon. Joga van ahhoz, hogy beszéljen velem, hogy javasoljon nekem egy párterápiát, hogy megpróbálja a köztünk felmerült problémát megoldani, de ahhoz, hogy elárulja a bizalmamat, az nincs. Szerintem amikor arról beszélünk, és ilyen cinkosan összekacsintva megjegyezzük olykor, hogy hát azért ez két emberem múlik, ott szerintem igen, nagyobb szerepe van az igazságos világba vetett hitnek, hogy szeretnénk azt hinni, hogy ez csak azzal történik meg, aki jól megérdemli, mert nem volt elég jó feleség, vagy nem volt elég jó férj. De én azt hiszem, igen, hogy nem lehetünk annyira rossz férjek, vagy feleségek, vagy társak bármilyen formában, hogy megérdemeljük azt, hogy megcsaljanak.
Kata, ezt nagyon fontosnak tartom, igen, erről beszélni, bocsánat, csak hogy mert hogy nagyon annyira beleivódott szerintem ez így a közhiedelemnek, ez nagyon-nagyon markáns része lett ez a mondat, és ezért is gondolom, hogy ez fontos aláhúzni és beszélni róla. Bocs, be a
ez nagyon fontos, Kata, amit mondtál, mert olyan értelemben ketten hozzuk létre a dinamikát, ami elviszi valamerre a kapcsolatot. De mindig a megcsalt fél azt mondja a terápián, hogy de miért nem szóltál? Miért nem mondtad?
Igen.
Miért nem jeleztél? Mert akkor kaptam volna egy lehetőséget, hogy másként csináljam. De hogy milyen sportszerűtlen, hogy te nem vállalsz azért felelősséget, hogy elmondd a nehézségeidet, vagy a hiányaidat, vagy a frusztrációdat, vagy hogy mit vársz tőlem, milyen igényeid vannak, hanem elmész és megcsalsz, és utána még én szenvedek.
Így van.
Mert hogy nekem kell újraépíteni magamat, nekem kell újra definiálnom magamat, de hogyha ezt tényleg megteszi a megcsalt fél, egy iszonyatos potenciál, tehát hogy egy olyan személyiségfejlődésen megy át, ami nagyon különbözik a korábbi önmagától, nagyon-nagyon látványos, és nagyon megerősödnek ilyenkor az emberek, de ez nagyon küzdelmes. Szóval, hogy ez egy átcsesztés, bocsánat a kifejezésért, az, hogy nem kapok arról információt, hogy egyébként neked problémáid vannak, az meg a másik fele a dolognak, hogyha valaki meg nem tudja megfogalmazni még önmagának sem a problémáját, tehát nincs egy olyan önreflexiója, egy olyan önismerete, hogy meg tudja fogalmazni, hogy mi a problémám a párkapcsolatban, hát az meg a másik fele a dolognak, hogy akkor menjen el, aztán tegyen szert önismeretre, de ilyet nem lehet tenni a másik emberrel, és most lehet, hogy durvát fogok mondani, de ez gyakorlatilag egy érzelmi bántalmazás.
Nem mondtál durvát, én nagyon egyetértek veled, és még annyival kiegészíteném magamat, hogy nem csak ahhoz van joga, hogy jelezze, hogyha problémája van a kapcsolattal, de amit elég most mondtál be, az eszembe jut, hogy így van. Tehát, hogy véget is vethet így a kapcsolatnak. Van, én azt hiszem, hogy még ez is, ez a tiszta megoldás.
Igen.
Hogy ugye, ahogy mondtad be az előbb, hogy mondja a megcsalt fél a terápiában, hogy hát miért nem szóltál, miért nem jelezted. És én hallottam már ennek a fonákját is, hogy egyrészt mondja a megcsaló fél, hogy hát észre kellett volna venned, másrészt meg, hogy én szóltam, hogy bajom van, csak te sose hallgattál végig, sose reagáltál, és hát nem változtál. Akkor sem az szerintem a következő logikus lépés, hogy akkor jól megcsallak, hanem akkor azt is mondhatom, hogy sajnos ez a kapcsolat nem működik. Nem tudunk együtt fejlődni, akkor azt hiszem, hogy az a legjobb döntés, hogyha véget vetünk neki, mert én nem vagyok boldog.
Igen, meg én még bedobnék egy másik nagyon fajsúlyos szót, az pedig ebben a kontextusban az áldozathibáztatás, hogy ilyenkor megtörténik az is, nem, hogy várja a megcsalt fél, vagy azt várta, hogy majd a másik az összes terheltsége, meg nehézsége mellett fújja a passzát szelet az ő vitorlájába, és lobogtatja ezt a kapcsolatot, és neki ezért semmit nem kell tennie. És hogy ilyenkor utána pedig azt hibáztatja, aki elszenvedi ezeket a sérelmeket. Ő is, meg szerintem nem ritkán a környezet is.
Igen, és az a durva, amikor mondjuk egy megcsalt fél nem tudja meghúzni a határokat, és mondjuk benne marad egy olyan kapcsolatban, ahol ez sorozatban történik. Ez egy ilyen feljogosítottsága a megcsaló fél részéről, lehet, hogy egy narcisztikus vonásokkal rendelkező személy, aki megengedi magának, és ötöttör is, és mondjuk ott marad a kis felesége, vagy férje, most mindegy is, hogy milyen nemű, társa, és viseli, és tűri, és megideologizálja, és nem lép ki belőle. Szóval ezek az igazi tragédiák, amikor azt gondolom, egy élet zajlik így, és egy olyan önbizalom, önértékelés rombolás zajlik, hogy nem is tud elmenni a kapcsolatból. Ez már egy komoly bántalmazás.
Ez egy nagyon negatív kicsengés lenne. Mit szólnátok, hogyha tényleg csak nagyon röviden egy picit a megoldás irányába elmozdulnánk, és arról beszélnénk, hogy ha ez megtörténik, akkor mit lehet tenni, hogy lehet ezt visszahozni, mi kell ahhoz, hogy ezt, nem tudom, ezt a hatalmas nagy traumát begyújítsuk, vagy úgy zárjuk le a kapcsolatot, hogy abból a legkevesebb sérüléssel jöjjünk ki.
Én nagyon-nagyon sokszor hallom azt, hogy ha már megtörtént, akkor légy őszinte. Azt azért nagyon szeretném elmondani, hogy az őszintesség nem azt jelenti, hogy milyen pózban szexeltünk és hányszor, és hogy egyébként mekkora melle, meg mekkora pénisze volt a szeretőnek. Tehát nem erre gondolok, hanem arra, hogy érzelmileg hogy vonultam be, vagy megtisztelem a páromat, hogy elmondom, hogy kerültem ebbe a helyzetbe, mit éltem meg, milyen gyötrő vagy kevésbé gyötrő gondolataim voltak. Tehát, hogy egy kicsit beavatom őt is. Ezzel talán így egy a lojalitás egy részét vissza tudom adni. És egy szándéknyilatkozat, hogy szeretném jóvá tenni, és dolgozzunk ezért. Ez szerintem nagyon-nagyon sokat jelent. De azt nem szabad csinálni, hogy féli információkat mondok el, és mikor már megnyugszik a kapcsolat, kicsit úgy tűnik, hogy helyre zökken, akkor derülnek ki még újabb hazugságok, mert akkor az agyon vágja a kapcsolatot, tehát ezt sokszor nem lehet így megcsinálni. Hogy mit lehet tenni, szerintem sokat beszélgetni, ezzel vissza tud költözni egy intimitás a párkapcsolatba, és hát terápia, egyéni terápia, párterápia, muszáj, enélkül ez nem megy. Ugyanazokat fognak ismétlődni. Ha nincs fejlődés, akkor ugyanazokat a köröket róni.
Így van, teljesen egyetértek, csak csápolni tudok a háttérben lelkesen.
Most nem arról beszélgetünk, hogy a másik mivel tudott többet, mint én, és miért volt jobb a másik, hanem önmagunkról, az érzéseinkről, hogy mit élek én át becsapottként, és mit él át a másik, akinek bűntudata van, és szeretné mondjuk meg nem történté tenni, és nagyon bánja, vagy éppen nem bánja, de akkor ezt is mondjuk ki, és akkor ezzel kezdjünk valamit. Tehát, hogy valahogy így tudok erről gondolkodni.
Én még mindig vallom, hogy nagyon jó lenne, hogyha tudnánk ezt valamikor folytatni, és én tényleg nagyon szívesen szavazásra bocsátom a hallgatóink körében, hogyha benne vagytok, lányok.
Bólogatok,
igen. Igen, bólogatunk, és hogyha érdekel titeket ez a téma, akkor szerintem szerencsés, hogyha megírjátok azt is, hogy melyik része vagy aspektusa az, amiről még így hallanátok bővebben. És bátran írjátok meg, hogyha van olyan része ennek a témának, amiről még hallgatnátok minket, főleg Beát.
Így van. Jelezzétek nekünk kommentben, és akkor nagyon szívesen folytatjuk még, és írjátok meg bátran, hogyha valami, ami még külön érdekel benneteket, nem hangzott el a mai adásban, és akkor kitérünk rá egy legközelebbi alkalommal. Bea, Eszti, nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és ezt a sok-sok hasznos gondolatot, ami elhangozhatott a mai adásban. Különösen neked köszönjük, Bea, hogy megosztottad velünk a tapasztalataidat, az eseteidet, és ezt a nagyon-nagyon szép emléket, amit megidéztél a pároddal kapcsolatban. Nekem ez egy különösen kedves pontja volt az adásnak. És nagyon szépen köszönjük nektek, kedves hallgatóink, hogy ezúttal is velünk voltatok és hallgattatok minket. Ez a Pszichoforjú Lélek Erősítő Podcast adása volt, amiben a megcsalásról beszélgettünk. Hogyha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, illetve kövessetek minket, hallgassatok minket a pszichoforjú.hu-n, és tartsatok velünk a legközelebbi adásban is. Várunk benneteket nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!
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 A Pszichoforjú Lélekerősítő Podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforiu.hu/támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel. Thank you.